Rick Joyner a Profétai Szolgálat és Ajándékok című tanítássorozatának első kazettája, melynek címe Ismerkedés a Profétai Szolgálattal. Először hadd vázoljam fel tömören, mik a céljaink ezzel a tanítássorozattal. Az első, hogy megtudjuk, ki egy proféta. A második, hogy megértsük a profétálás célját. A harmadik, hogy megértsük, mi segíthet nekünk érettségre jutni a profétai ajándékok használatában és jellemben. A negyedik, hogy megértsük, mik azok az akadályok és visszatartó erők, amelyek megnehezítik, hogy érettségre jussunk a profétai szolgálat területén. Az ötödik, hogy megérthessük a konkrét profétai kinyilatkoztatásokat és ajándékokat, mint például álmok, látomások, tudománybeszéde, bölcsességbeszéde, profétálás, a lelkek megkülönböztetésének ajándéka, stb. Mindezekről szót ejtünk a következőkben. Hatodszor, hogy megértsük, hogy a profétai szolgálat hogyan működhet együtt, összhangban, harmóniában a Krisztus testében funkcionáló egyéb szolgálatokkal. Először mindezekről csak nagy általánosságban és tömören szólok, de ahogy haladunk előre, egyre részletesebben megbeszéljük a dolgokat. Az Efézus 4-ben azt olvashatjuk, hogy ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul, a szentek tökéletesebbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyárt az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Ez a célunk, nem érhetjük bennél kevesebben. Míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Hiszem, hogy amikor majd itt tartunk, egyszerre fogjuk végezni az apostol, a proféta, a tanító, a pásztor, az evangélista szolgálatát. Mindet egyszerre, de addig is, ahogy azt már mondtam, és még sokszor el is fogom mondani, meg kell látnunk, hogy ezek a szolgálatok mind-mind Krisztus szolgálatának egy-egy megnyilvánulása, egy-egy kijelentése. Jézus az apostol, ő a proféta, ő a pásztor, az evangélista, a tanító. És csak is abban a mértékben lehet igaz tanítói szolgálatunk, amilyen mértékben maga a tanító bennünk él. És csak is annyira lehet igaz evangélista szolgálatunk, amilyen mértékben maga az evangélista bennünk lakik. Tehát nem abból áll a dolog, hogy most megtanulunk módszereket, metódusokat, azután megírunk egy tesztet, és ha megfelelő pontszámot elérünk a teszt során, akkor profétákká lettünk. Ez nem így működik, nem ez a proféta iskolák feladata. Szükségünk van viszont megérteni dolgokat. Sok ember van például, aki rendszeresen kap kijelentéseket, profétai kinyilvánításokat, és nem is tudja, mert nem ismeri föl. Azt hiszi, azért álmodott furcsákat, mert előző este sokat vacsorázott. És hiszem, hogy most, ahogy tanítunk erről, sokan rá fogtok ébredni, hogy jé, hát Isten már adott nekem ilyen kijelentéseket. Akarunk bemenni egészen a részletekbe, a gyakorlati dolgokról is szólni fogunk, azért, hogy a gyülekezet felépülhessen. A szentek felkészülhessenek és tökéletesedhessenek. Krisztus teste felépülhessen, és eljussanak az érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Ez a látásunk, és ebben nem fogunk megalkudni. Nem érhetjük be ennél kevesebben. Hisszük, hogy a profétai szolgálat egy edény, egy csatorna, amin keresztül Jézus Krisztus a proféta szolgálni tud. Ezt keressük. Most akkor nézzük meg, mi az a prófétálás. A Jelenések 19.10 így szól, mert Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke. Hiszem, hogy ez nélkülözhetetlen ismeret ahhoz, hogy ne fussunk mellékvágányokra. Az egyik módja, ahogy a mellékvágányra futhatunk, az az, hogy amikor valakit az Úr elkezd használni a prófétai szolgálatban, és sokan jártak már így, egy idő után az illető mellészegődik egy mozgalomnak, vagy egy tanításnak, és a prófétájává válik annak a mozgalomnak és tanításnak. Később pedig már szinte kizárólag amellett prófétál, annak a tanításait szólja proféciaképpen. És az ilyen proféta később már nem Jézus Krisztus bizonyságtétele, hanem azé a tanításé vagy mozgalomé. Ez mellékvágány, mert a prófétaság lelke Jézus bizonyságtétele. Mert nagyon sok erő fog fellépni azokkal szemben, akik bármilyen szolgálatra vannak elhívva, hogy megalkuvásra késztessék őket Krisztusnak való odaszántságuk egyszerűségében. Úgy gondolom, Isten nagyon sok csodálatos dolgot hozott létre mozgalmakon keresztül, de ha csak egy konkrét mozgalomtól, vagy felekezettől, vagy egyháztól kapjuk az elismerésünket, ez megalkuváshoz vezethet, és képtelenné válunk Jézusról bizonyságot tenni, aki pedig a fej. Különbség van Isten elhívása és elküldése között. Sokan összekeverik a kettőt, és úgy gondolom ez okoz nagyon sok kudarc élményt, és ez a magyarázat arra a felületességre, ami a mai szolgálatokban tapasztalható. Tehát még egyszer az, ha nem különböztetjük meg Isten elhívását és elküldését. A fordító hozzáfűzése, itt az elküldés szóra az angolban a commission szót használja, ami jelent megbízatást, kiküldetést. Sokan érzékelik Isten elhívását, és rögtön nekiállnak végezni a szolgálatot, anélkül, hogy Isten elküldte volna őket. Pedig az elhívás és az elküldés között el kell tenni egy időnek, amely a felkészülési idő. Ha pedig nem veszünk részt Istennek ebben a felkészítésében, akkor a legjobb, ami történhet, az, hogy felületesek leszünk, felszínesek a szolgálatunkban. Rosszabb esetben pedig tévútra megyünk, tévtanítók leszünk, tévszolgálók. Nagyon sok tévtanító igaz testvér az Úrban. Találkoztak az Úrral, újjászülettek, de olyan szolgálatba fogtak, amire nem küldte el őket az Úr. Sok önjelölt proféta ugyanebbe a kategóriába tartozik. Ők is találkoztak az Úrral, stb., és sokan közülük ténylegesen prófétának lettek elhívva. De éretlenül kezdtek el járni a szolgálatukban, mielőtt még Isten elküldte volna őket. Így váltak hamissá a szolgálatukban. Vannak hamis testvérek, hamis atyafiak. Az ige beszél ilyenekről. Ma az egyház tele van hamis atyafiakkal. Az ellenség azért küldte őket, hogy ellopják a fiak kenyerét. Ezért van az, hogy oly sok pásztor, akiket ismerek, idejének 75-80-90%-át olyan testvérekre tölti, fecsérli, akik soha nem változnak meg. E pásztorok idejének, energiájának nagy részét ez emészti fel. Hamis testvérek, akiket az ellenség azért küldött, hogy a fiak kenyerét ellopja. Fel kell tudnunk ismerni őket. Nagyon fontos, hogy ki tudjuk őket szúrni. Az apostoli és prófétai szolgálat szerintem nem az, hogy a gyülekezeteket bizonyos rendszerbe állítsuk. Természetesen szükség van a rendre, szükség van azokra a dolgokra, amiket az ige is említ a gyülekezet elrendezésével, felépítésével kapcsolatban. De hiszem, hogy az igazi apostoli és prófétai teher az az, amiről Pál beszél a Galata levél 4.19-ben. Gyermekeim, kiket ismét fájdalommal szülök, míg nem kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Pál nem csak rendszerbe állította őket, és megadott nekik bizonyos formulákat, amely alapján az istentiszteleteket le lehet vezetni, és kijelölte a vezetőket, stb. Persze ezt is megtette, de az igazi teher számára az volt, hogy Krisztust előhozza bennük. Hitem szerint ez a prófétai és apostoli küldetés. Láthatjuk, hogy a proféták és apostolok feladata az, hogy az alapot lerakják. Az alapletétel a feladatuk, erre lettek elküldve. Márpedig, ha az alap nincs jól lerakva, arra nem sok mindent lehet felépíteni. Tehát hiszem, hogy a prófétaság elsődleges feladata kinyilatkoztatni Krisztust, az ő személyiségét, az ő jellemét, az ő szentségét, az ő útjait. A prófétaság lelke elsősorban Jézus bizonyságtétele, vagy a Jézusról szóló bizonyságtétel. És én messze menően megkérdőjelezek minden olyan proféciát, profétikus prédikációt, üzenetet, amely egy tanítást vagy egy mozgalmat propagál, támogat. Tényleg nem akarom most túl hangsúlyozni ezt a dolgot, de meg kell kérdőjeleznünk minden olyan proféciát, amelyik valamely tanításról tesz bizonyságot, nem pedig Jézusról. Ez tehát a prófétaság elsődleges feladata. A másodlagos feladata viszont az új szövetségi prófétának az, hogy Isten akaratát, útjait, terveit kinyilatkoztassa. Az ő iránymutatásait, utasításait. Kibillenünk viszont az egyensúlyból, ha a másodlagos válik elsődlegessé. Mint ahogy ezt valaki megfogalmazta, a legfontosabb, hogy a legfontosabbat tartsuk legfontosabbnak. Az elsődleges dolog Jézust kinyilatkoztatni. Karakterét, jellemét, személyiségét, útjait, szentségét, és a másodlagos dolog pedig kinyilatkoztatni szándékát, útmutatásait. De ami ma jellemző az az, hogy mindenki Isten útmutatásait keresi, szándékát, akaratát vizsgálja, mikor lesz a nagy nyomorúság, mikor lesz a gazdasági összeomlás, mi mikor fog történni. Szerintem mind ez másodlagos. És soha nem szabad elsődlegessé válni a látószögünkben. Látásom szerint a prófétai szolgálat csak nagyon kis része hivatott arra, hogy jövőbeni dolgokat megjelentsen és ilyen jellegű útmutatásokat adjon. De természetesen, mint minden bibliai irányelvnél vagy szabálynál, itt is vannak kivételek. Ezt úgy érzem, még feltétlenül hozzá kellett tennem, hiszen látunk erre is példát. Mindig kell helyet hagynunk a különbözőségnek, változatosságnak. Isten, a Teremtő másnak teremt, különbözőnek minden egyes hópihét. Ő a különbözőség teremtője. Nincs két egyforma ember, nincs két egyforma gyülekezet, és hiszem, hogy nincs két egyforma proféta sem. Nézzük meg a Bibliát, nem látok két olyan prófétát az igében, akik ne lettek volna különbözőek, vagy csak hasonlítottak is volna egymásra szolgálatukban. Ott van például Ézsaiás és Jeremiás. Amilyen különböző csak két ember lehet, ők olyan különbözőek voltak egymástól. Vagy Dániel például egy harmadik, aki az előbbiektől még inkább különbözött. Mi viszont hajlamosak vagyunk arra, hogy megpróbáljunk hasonlítani olyanokra, akik ránk nagy hatással vannak. De ha megpróbáljuk magunkat máshoz igazítani, más után szabni, ez el fogja torzítani azt, ami bennünk jöhetne elő. Hagyd tegye Isten azt, amit ő tenni akar a különbözőségünkkel. Oly sok ember jött már hozzám azzal a kérdéssel, hogy mit kell tennem, hogy a szolgálatomban járhassak. Én pedig többnyire ezt válaszolom. Légy magad. Legelsősorban ne próbálj meg valaki más lenni. Ne próbáld magad senki máshoz szabni. A gyülekezet számára Jézus a minta. Jézus az, akihez szabnunk kell magunkat, és akihez hasonlóvá kell válnunk. Mindenkiben megvan az a vágy, hogy a fia olyan legyen, mint ő. De higgyétek el, Isten tőlem elvette ezt a vágyat. Én azt akarom, hogy a fiam olyan legyen, mint ő. Mint Krisztus. Lehet, hogy a fiamnak egészen más szolgálat lesz, mint az enyém. És ez így van jó, így csodálatos. Imádkozok, hogy a fiam betölthesse a neki szánt szolgálatot. De nem próbálok hatást gyakorolni rá, hogy az ő szolgálata olyan legyen, mint az enyém. Én hiszem, hogy amikor Pál arról beszél, hogy legyetek az én követőim, mint ahogy én Krisztus követője vagyok, akkor ilyesmiről beszél, hogy szentség, meg Isten szerint való élet, de nem próbált meg senkit rávenni arra, hogy olyan legyen a szolgálata, mint az övé. Még Timóteus is, és a többiek, akiket ő képzett ki, mások voltak, mint ő. Nagyon sok mindent kaptak tőle, és sok tekintetben hasonlítottak rá, de egészében véve mégiscsak nagyon különböztek. Isten a különbözőségben gyönyörködik, és ahogyan különbözőnek teremt minden egyes hópihét, minden embert, minden kutyát például, ugyanúgy két egyforma profétai elhívást sem kapott tőle még senki. És soha nem leszünk azzá, amivé Isten akarja, hogy legyünk, ha megpróbáljuk más valakinek a szolgálatát leutánozni, ha máshoz szabjuk magunkat. A próféta egy másik fő feladata, hitem szerint, felkészíteni a szenteket. Tehát nem csak proféciákat szólni. De vajon felkészítjük-e a szenteket? A múlt héten Houstonben Bobby Connor kapott egy fantasztikus üzenetet, amely úgy szólt, hogy a gyülekezet gyümölcsöt terem, de olyan gyümölcsöt, amelyekben nincsenek magok. Ez nagyon igaz. Gyümölcsöket termünk, elvégzünk dolgokat, de nincs szaporodás, nincs reprodukálás. És ez nagyon szomorú. Hiszem, hogy a proféta elsődleges és legfontosabb feladata a szenteket kiképezni, megtanítani arra, hogy meghallják az Úr hangját. Ha a profétai szolgálatot le akarjuk egyszerűsíteni legalapvetőbb feladatára, akkor az egyszerűen így hangzik, hallani Istentől. Egyszerűen csak meghallani, amit Isten mondani akar. És bárkinek, aki a profétai szolgálatra van elhívva, ez kell, hogy legyen a legfontosabb feladata. Másokat alkalmassá tenni Isten hangjának meghallására. A gyülekezetben mindenkinek képesnek kellene lennie meghallani Isten hangját. A juhaim ismerik a hangomat. Ha mindenki képes meghallani az Úr hangját, az még nem tesz mindenkit profétává. Működhetnek rajtad keresztül a profétálás ajándékai, de ez még nem tesz téged profétává. Az, ha általad betegek meggyógyulnak, még nem jelenti azt, hogy te rendelkezel a gyógyítás ajándékával. Isten bárkit képes használni. A profétaság szolgálata inkább tekintendő egy hivatalnak, mint sem ajándéknak. De ha hűséges, igaz módon végezzük a profétaság szolgálatát, akkor hiszem, hogy újabb és újabb proféták fognak kinevelődni. Tehát végzünk egy reprodukáló, magunkat megsokszorozó, képző munkát, amely során újabb és újabb proféták fognak kinevelődni. De hiszem, hogy feladatunk az egész gyülekezetet felkészíteni, tehát azokat is, akik nem kaptak különösebb elhívást, kihívást intézni az egész gyülekezethez, arra, hogy akarjanak képesek lenni Isten hangját meghallani. És hiszem, hogy az idő haladtával fogunk tudni egyre részletesebben hallani Istentől egyre konkrétabb dolgokat. Keresnünk kell az Urat egymás érdekében. Annyi időt eltöltünk azzal, hogy saját magunkért imádkozzunk, hogy megkapjuk Istentől azt, amit hallani akarunk, vagy úgy gondoljuk, hogy szükséges nekünk meghallani, Mi lenne, ha egyszer elkezdenél azért imádkozni Istenhez, hogy adjon neked valamit valaki más számára? Ha elkezdenél olyanokért imádkozni, akikről tudod, hogy szükségük lenne arra, hogy meghallják Isten hangját, Isten üzenetét. És hiszem, hogy ezzel egy időben viszont Isten el fog kezdeni másoknak beszélni rólad. Neked másokról, másoknak pedig rólad. És abban mindig van valami megragadó, amikor olyas valakin keresztül szól hozzád az Úr, akiről tudod, hogy fogalma sincs a helyzetedről. Ez egy olyan bizodalmat, egy olyan bátorságot, egy olyan meggyőződést ad, amely semmilyen más módon nem tud létrejönni. Pál az 1 Korintus 14:24-25-ben beszél hitetlenekről, akik bemennek egy gyülekezeti alkalomra, és így az ő szívének gondolatai nyilvánvalókká lesznek, és arcra borulva imádja az Istent, hirdetvén, hogy bizonnyal az Isten lakik ti bennetek. Pál úgy beszél erről, mint az új testamentumi profétálás feladatáról, és hiszem, hogy nekünk sem szabad beérni kevesebbel. De hogy ide elérjünk, ahhoz meg kell másznunk a hegyet. És hiszem, hogy most valahol itt lent kezdjük el, van egy látásunk, és a ma rendelkezésre álló legnagyobb kenetben akarunk járni. Uram, mi nem fogunk téged elengedni, olyanok leszünk, mint Jákob, birkózni fogunk, és addig nem engedünk el, amíg meg nem áldasz minket. Egyszerűen nem fogjuk abba hagyni addig, amíg meg nem áldottál minket mindazzal, ami áldásod csak van a gyülekezet számára. De hiszem, hogy legelsősorban meg kell tanulnunk hallani az Úrtól részleteiben, specifikusan. Hiszem, hogy az elkövetkezendő időkben sokkal részletesebben, sokkal konkrétabban fogunk tudni hallani az Úrtól, mint eddig bármikor. Hiszem, hogy a tudomány beszédének ajándéka is azért működik egyre inkább részletekbe menően, egyre konkrétabban. A profécia legtöbbször általános jellegű. Ha megnézzük az igében, még a messiásra vonatkozó proféciák többsége is nagyon általános. Az utolsó napokra vonatkozó proféciák nagy része is egészen általános. A profécia rendszerint ilyen. És ezt nem szabad lenéznünk, megvetnünk, mikor az Úr ilyen általánosan, átfogóan, globálisan beszél hozzánk. Én akarok minden ilyet megragadni magamnak. Én elfogadom és nagyra értékelem ezeket. Ne becsüljük le ezeket a kicsinnek tűnő dolgokat. Nagyon fontosak ezek az általános üzenetek. Sok esetben azért beszél az Úr hozzánk általánosan, mert akarja, hogy a hit és a bölcsesség növekedjen bennünk. Akarja, hogy érlelődjünk, éretté váljunk bölcsességben és hitben, nem csak engedelmességben. Legtöbbünknek nem az engedelmességgel van problémája. Úgy gondolom, nem lennétek itt egy ilyen péntekesti, lehetetlen időpontban megtartott alkalmon, hogyha nem akarnátok igazán hallani az Úrtól és engedelmeskedni neki. A legtöbben úgy vagyunk, hogy Uram, csak mutass valamit, hogy mit tegyünk, és megtesszük. De tudjátok, az Úr nem akarja, hogy profétálás függővé váljunk. És van, amikor nem ad profétai szót, van, amikor nem ad utasítást, mert akarja, hogy növekedjünk a hitben, hogy növekedjünk a bölcsességben. És ez azt fogja eredményezni, hogy képesek leszünk nap mint nap hallani tőle, képesek leszünk pillanatról pillanatra meghallani a hangját. És néha pedig arra lesz szükség, hogy anélkül, hogy bármit hallanánk tőle, anélkül, hogy bármit sejtenénk az ő tervéből, akaratából, döntéseket kell hoznunk. Sokan azt gondolják, hogy az érettségük jele, hogy folyamatosan hallanak Istentől. Holott éppen ellenkezőleg ez az éretlenségüket mutatja. Tudjátok, a 2 éves kislányomat, Ambert, állandóan felügyelet alatt kell tartanom. Állandó jelleggel, újra meg újra instrukciókkal kell ellátnom. A 8 éves N lányomat viszont nem kell ilyen szoros és állandó felügyelet alatt tartanom. Neki elég, ha általánosabb instrukciókkal látom el, és a többire rájön ő maga. Az Úr akarja, hogy mi is így legyünk. A Bibliában láthatjuk, hogy Ábrahám egy nagy lakomát rendezett, nagy ünneplést csapott, amikor Izsákot, a fiát elválasztották. Egy óriási öröme volt azon, hogy a fiát leválasztották az anyatejről. Most miért olyan nagy dolog ez? Miért jegyeznek fel ilyet a Bibliában? Én hiszem, hogy ez azt jelzi, hogy Isten örvendezik az ő gyermekeinek érettségén. Meg kell tartanunk a gyermekiességünket, de nem a gyerekességünket. Hiszem, hogy atyánk örvendezik annak, ha mi fejlődünk, és örvendezik akkor, amikor leválaszthat minket a tejről. Vannak olyan emberek, akik állandó odafigyelést, állandó törődést, állandó instrukciókat igényelnek az Úrtól az életlenségük miatt. Pál apostolnak nem volt szüksége ilyen állandó irányításra. Őt Isten elküldte, ő szinte Isten elméjével gondolkodott. Tudjátok, hogyan kapta Pál a kinyilatkoztatást, hogy induljon el a második missziós körútjára? Nem is kapott semmilyen kinyilatkoztatást. Egyszerűen csak oldalba bökte a könyökével Barnabást, és azt mondta neki, gyere, menjünk, nézzük meg, hogy vannak ezek a gyülekezetek, amiket mi kezdtünk el annak idején. És így indult el a legnagyobb missziós körútjára. Semmilyen Szent Szellemtől való indítatás, mint az első alkalommal, semmilyen mennyei kinyilatkoztatás, egyszerűen csak egy vágy arra, hogy elinduljon. Mert ő egy érett szolgája volt az Úrnak, és az Úr merte rábízni ezt a felelősséget, ezt a hatalmat, hogy ő ilyen döntéseket meghozzon. Tudjátok, engem nagyon boldoggá tesz, amikor a kislányom megcsinál valamit, amit kérek tőle. Volt már rá példa, hogy megkértem, hogy tegyen bizonyságot például egy vendégünknek, és nagyon boldog volt, amikor megtette. De még sokkal nagyobb örömet, sokkal nagyobb boldogságot okoz nekem, ha ezt annélkül teszi meg, hogy kérném rá. És hiszem, hogy mennyei atyánk ugyanígy érez velünk kapcsolatban. A proféciákkal kapcsolatban meg kellett tanulnunk valamit. Minél konkrétabb a kinyilatkoztatás, annál nehezebb a feladat. Minél részletesebb, minél drámaibb a kinyilatkoztatás, annál nehezebb, annál bonyolultabb lesz a feladat. Pálnak, mikor szüksége volt konkrét kinyilatkoztatásra, meg is kapta azt. Egy álom, vagy egy látomás, most erre menjen, most menjen Macedóniába. Nézzük meg, mi történt, ahogy a lábát Macedónia földjére tette. Megverték, börtönbe vetették, szüksége volt arra a kinyilatkoztatásra. És hiszem, hogy azért volt képes a börtönben úgy dicsérni Istent, ahogyan tette, mert tudta, hogy Isten akaratában van. Konkrét indítatásra indult útnak, és amikor a nehézségek jöttek, ez nem bizonytalanította el. Nem kezdett el úgy gondolkodni, hogy hát biztosan nem az Úr akaratában vagyok. Tudta jól, hogy célja van annak, hogy ő a börtönben van. És azt is tudta, hogy Isten gondoskodni fog róla. Nem törődött a veréssel, börtönnel, mert tudta, hogy Isten akaratában van. És rendszerint az ilyen konkrét részletekbe menő kinyilatkoztatás az Úrtól olyankor jön, ha utána nehéz feladatok fognak következni. Na, ki az közületek, aki még most is konkrét üzenetet akar az Úrtól? Tehát, mint mondtam, ezt általános alapelvként látjuk a Bibliában. Járjunk csak hitben, járjunk bölcsességben, legyünk mindig nyitva az Úr felé, és keressük az Úr kinyilatkoztatásait mások számára, hogy segítségül és áldásul lehessünk másoknak. Én például most nem végezném ezt a szolgálatot, amit végzek, ha mások nem kaptak volna prófétai üzenetet a számomra. Mit mondott Pál Timóteusnak a szellemi hadviselésről?
A szellemi harcában nagy segítségére voltak azok a prófétai szavak, amelyeket kapott. Harcot lehet vívni a prófétai szavakkal, valamint Timóteus kézrátétele által kapott szellemi ajándékokat. A harcban kell, hogy legyenek ilyen proféciáink. És hadd mondjam el, ha ezek megvannak neked, sokkal biztosabban, sokkal bátrabban tudsz mozdulni, amikor tudod, hogy föntről van a megerősítésed. Akkor nem törődsz a nehézségekkel, mert tudod, hogy hatalmad van legyőzni azokat. Mert Isten beszélt már neked róluk. Tehát én nyitott akarok lenni az Úr felé. Hálás vagyok, ha nem kapok tőle semmi konkrét üzenetet. Akarok növekedni a hitben és bölcsességben. És megteszem a tőlem telhető legjobbat. De tudom, hogy ha proféciát kapok, akkor azt azért kapom, mert szükségem is lesz rá. Azért kapjuk a proféciát, mert szükségünk is van rá. Jelen pillanatban a gyülekezetnek arra van szüksége, hogy Isten szava, profétikus üzenete átfolyjon rajta. Nagyon sokan vannak, akik elkeseredetten akarnak hallani az Úrtól. És Isten szól is azokhoz, akik képesek meghallani az ő hangját, és ezek az üzenetek általában mások számára szólnak. Általában azok a kinyilatkoztatások, amire nekünk van szükségünk az életünkben, valaki máson keresztül érkezik. Tehát rajtunk keresztül másnak szól az Úr, máson keresztül nekünk. Tehát hiszem, hogy a profétálás szolgálatának elsődleges, legfontosabb feladata a mai időkben felkészíteni Isten egyházát, hogy meghallja Isten hangját. Az Úr nem úgy beszél, ahogy mi beszélünk, mert Isten szellem. És az őt imádók kell, hogy szellemben és igazságban imádják őt. És ha meg akarjuk hallani a hangját, ha meg akarjuk őt érteni, akkor ismernünk kell az ő szellemi nyelvét. Az pedig más, mint a mi emberi nyelvünk. Mert a mi emberi nyelvünk mindent bekorlátoz. De Isten szellemi nyelve korlátlan, határtalan, és a belső embert érinti meg. Az emberi nyelv az elméhez szól. Emberi szavakkal az emberek elméjét változtathatod meg. De igazságosságra nem juthatunk el olyan hittel, amely az elménkben van. Szívbeli hit kell hozzá. Isten szellemi nyelve az emberek szívéhez szól, az emberek szívét érinti meg. A szellem szellemieket szül. De mi annyira hozzá vagyunk szokva, hogy emberi nyelvet halljunk és abban gondolkodjunk. Tudjátok, mi emberi szavakban gondolkodunk. Gondolatvilágunkat szókincsünk határolja be. Ez így van. Ezért van például, hogy kínai emberek egészen másképpen gondolkodnak. Az ő gondolkodásmódjukat vízszintes gondolkodásmódnak nevezik. A nyelvük szerkezete teszi azt, hogy ők másképpen gondolkodnak, mint egy nyugati elme. Nekünk függőleges logikájú nyelvünk van. Nekünk ez a logikus, míg ugyanez egy keleti elme számára teljesen logikátlan. Ők bolondnak nézhetnek minket. És vannak olyan dolgok, amiket ők felfoghatnak, megérthetnek az ő nyelvükön, mi viszont képtelenek vagyunk a mi nyelvünkön azt felfogni és megérteni. És ugyanez igaz fordítva is. Isten szellemi nyelve a belső embernek szól, a belső embert érinti meg. A szívet érinti meg, nem pedig az elmét. A természeti ember pedig nem értheti meg a szellem dolgait, mert azok bolondságok neki. És ahhoz, hogy Istentől képesek legyünk dolgokat hallani, egy radikális változásnak kell végbe mennie az elménkben. Úgy gondolom, Ádám képes volt megérteni a szellem dolgait, még akkor is, ha ő volt a természeti ember. A természet felettit nem véletlenül nevezzük természet felettinek. amit megpróbálunk most csinálni, az visszatérni az eredeti kommunikációhoz, ami Isten és ember közt fennállt. És hiszem, hogy Isten ennél még tovább is akar vinni minket, tovább az Édenkertnél. Mert Isten nem csak tökéletes emberré akar minket helyreállítani, hanem tökéletes fiává, Jézussá. De ez az kell, hogy benne éljünk, benne létezzünk, benne maradjunk. Most nem arról beszélek, hogy ilyen szuperemberekké válunk, és falokon megyünk keresztül, és képesek vagyunk megtenni különböző dolgokat, repülni, stb. Nem erről van szó. Hanem arról beszélek, hogy van egy új teremtés, tehát nem csak azt keressük, hogy a régi teremtés helyre álljon, hanem van egy új teremtés. Amikor Isten megteremtett minket, akkor ő úgy teremtett, hogy kapcsolatunk legyen vele, aki szellem. Ő teremtett minket így, és van bennünk egy űr, amely mindaddig bennünk marad, amíg ez a kommunikáció Istennel helyre nem áll. Ezért vonz mindenkit annyira a természet feletti. Nézzük meg például a náci Németországot. Ők teljesen átadták maguk a természet feletti erőknek. Mozgalmuk teljesen okkult volt. Bármennyire is pragmatikusnak és gyakorlatiasnak tűnt. És higgyétek el, minél pragmatikusabb, minél gyakorlatiasabb próbál lenni az ember, annál inkább vonzza a természet feletti, mert ismeretlen számára. Arra lettünk teremtve, hogy kapcsolatba legyünk Istennel, aki szellem, és amíg ez a szellemi kommunikáció helyre nem áll, addig üresek vagyunk. Üresek és elveszettek. Ezért kell megpróbálnunk nyitottnak lenni az Úr felé. Mi nem tudjuk őt rávenni semmire, de amikor ő szól, már pedig ő szól, akkor akarunk készek lenni meghallani, amit mond. Akarunk nyitottak lenni és állandó kommunikációt fenntartani vele. És ez a kommunikáció, ez nem szükségszerűen beszédet jelent. Úgy is tudunk kommunikálni, ha éppen nem mondunk semmit. Azzal, ha ott vagy a házastársaddal, és nem mondotok egymásnak semmit, azzal már kommunikáltok. A jelenléteddel kommunikálsz. Akarunk nyitottak lenni, és nem megfeledkezni a veszélyről sem. Mert vannak veszélyek, és úgy gondolom, sok ember nagyon veszélyes területeken, veszélyes módokon keresi a profétai kinyilatkoztatást. Mi pedig akarunk erről nyíltan, kendőzetlenül beszélni. Tehát a kérdés itt nem az, hogy most hallunk Istentől, vagy nem hallunk Istentől, így is jó lesz, meg úgy is. Kell, hogy halljunk Istentől. Kell, hogy képesek legyünk meghallani a hangját. Az én juhaim ismerik a hangomat. Ugye emlékszünk Jézus példázatára, a magvetőről, aki elvetette a magot, és eljött az ellenség, és konkolyt vetett közé. Minden alkalommal, amikor az Úr magot vet a földbe, az ellenség mindig eljön, és mindig konkolyt vet közé. Tudnunk kell azt, hogy konkoly mindig lesz. Nem mondhatjuk ezt, hogy na most itt egy új területet kezdünk, itt aztán nem lesz konkoly. Konkoly mindig lesz. Az ellenség nem tudná megtenni, hogy konkolyt vet a jó mag közé, ha ezt Isten nem tenné neki lehetővé, nem engedné meg. És Isten nem ok nélkül engedi ezt meg, hanem ez benne van az ő tervében. Ugyanis benne van Isten tervében, hogy mi megtanuljunk bánni a konkolyjal. Péter, amikor megkapta azt a mennyei kinyilatkoztatást, hogy te vagy az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, hogy áldott vagy te, Péter, mert nem test és vér jelentette meg neked ezt, hanem az én mennyei atyám. És nézzük csak meg most, hogy a közvetlen utána következő kijelentése Péternek kitől származott? Közvetlen utána mondott valamit Péter, amire Jézus úgy reagált, hogy távozz tőlem, Sátán. De olyan jó tudni, hogy utána nem mondta az úr Péternek, hogy Péter, add csak vissza azokat a kulcsokat. Egy dolgot meg akarunk tenni, és hiszem, hogy meg kell tennünk a gyülekezetben, egy olyan légkört, egy olyan atmoszférát teremteni, amelyben az emberek bátran próbálgathatják a szárnyaikat. És kudarcot vallhatnak alkalmanként, mert kudarcot fogunk vallani. De ha el akarsz jutni addig, amíg Péter eljutott, hogy pünkösd napján használhatta azokat a kulcsokat, akkor arra számítanod kell, hogy néhányszor sátánnak fognak téged nevezni, meg ellenségnek, és fogsz is mondani olyan dolgokat, amik tényleg az ellenségtől valók, és lesznek olyan kinyilatkoztatásaid, amelyek nem Istentől származnak majd, és rejtély lesz a számodra, hogy ez hogyan történhetett. Egyszerűen nem fogod érteni, hogyan történhetett, hiszen annyira Istentől valónak tűnt ez a kinyilatkoztatás. De tudod, mit mondok? Aki nem áll meg, aki tovább megy, mint ahogy Péter is tovább ment, az el fog jutni oda, hogy használhatja azokat a kulcsokat. Sok ember, mikor összezavarja a dolgokat, utána meghátrál, és azt mondja, nem, én ezt nem csinálom tovább. Ez nem más, mint büszkeség. Egyszerű büszkeség, és Isten ellene áll a büszkének. És a legtöbbeket éppen a büszkeségük állít meg idő előtt. De akik nem adják föl, azok eljutnak oda. És Isten meg fogja engedni, hogy néha összezavarodjanak a dolgok. Azért, hogy folyamatos függőségben legyünk tőle. És erre a folyamatos függőségre pedig azért van szükség, hogy még több hatalmat tudjon nekünk adni. Isten az alázatosnak kegyelmet ad. Itt ér véget Rick Joyner a Profétai Szolgálat és Ajándékok című tanítássorozatának első kazettája, melynek címe Ismerkedés a Profétai Szolgálattal.